Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Képviselőtestületi tagok egyházmegyei találkozóját tartották május 10-én az Egri Bazilikában. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a főegyházmegye papságának képviselőivel. Szentbeszédében a húsvéti Szent Háromnap kapcsán úgy fogalmazott: az egyház liturgiáján végighúzódó esemény sort minden ember megtapasztalhatja saját életében, s ez a misztérium is nevel bennünket a szenvedésben, a halálban és a feltámadásban. A főpásztor hálát adott Ferenc pápáért és 14. Leó pápáért, akire úgy tekintünk, mint reményünk gyümölcsére. Az új pápa szavai is arra utalnak, hogy a világnak nagy szüksége van Krisztus világosságára, tette hozzá az egri érsek. A főpásztor úgy fogalmazott: kevesebben vagyunk a templomokban és fogynak a fiatalok, mégis a megújulás számos jele látható, mert az emberek szívében megvan az irány az Istennel való találkozásra, s ez a hitből és az imádságból fakad. Az érsek kiemelte, a képviselőtestületi tagok a papok legfontosabb munkatársai, szükség van a támogatásukra, tanácsukra, segítségükre. Az elmúlt napok eseményei miatt lemondta a hétfőre tervezett, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről szóló magyar-ukrán szakértői tárgyalást a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente közösségi oldalán egy bejegyzésben emlékeztetett: április 29-én az ukrán miniszterelnök helyettessel megbeszélést folytatott Budapesten azzal a céllal, hogy új lendületet adjanak a kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelv használati jogait rendezni hivatott kétoldalú, a megelőző hónapokban megrekedt tárgyalás sorozatnak. A korrekt hangvételű megbeszélésen megállapodtak abban, hogy május 12-én szakértői szinten folytatják a munkát. Magyar Levente hozzátette: a hétfői tárgyalást azonban szombat este lemondta, mert úgy ítélte meg, hogy az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű konstruktív egyeztetést olyan fontos és érzékeny tárgyban, mint a kisebbségi jogok. Olyan alternatívát kell az ifjú generációnak mutatni, amely azokra az értékekre épít, amelyekben hiszünk, fontosnak és örökérvényűnek tartunk, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára Miskolcon a Herman Otto Múzeum Virágzó Népművészet című időszaki kiállításának megnyitóján. Novák Irén úgy fogalmazott: a népművészettel kapcsolatban számos sablonos beidegződés él a társadalomban, és ezek meghaladása különösen nehéz a 21. század gyors tempójú, irányt kereső kulturális közegében, ahol a digitális térben játszódó folyamatok elsősorban a fiataljaink szellemi és lelki tájékozódását befolyásolják. A helyettes államtitkár kiemelte: a kulcs a közvetítés mikéntje, a jelenkorba való beemelés, a célok és víziók bátor felvállalása, az egyértelmű kiállás, mert habár az életformánk változik, és a díszletek is örök átalakulásban vannak, ez nem lehet mentség és felmentés az alól, hogy minden eszközt megragadjunk és magától értetődővé tegyük kulturális örökségünk jelenlétét. A nemzet alapja a család, a családok jövője pedig a gyermek. Ha bölcsödéket építünk, óvodákat vagy iskolákat újítunk fel, akkor a települések jövőjét, az ott élő családok jövőjét építjük, emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Tatán a Családbarát Települések Expo megnyitóján. Konzsófia elmondta: 35 ezerről 70 ezerre növelték a bölcsödei férőhelyek számát 2010 óta, és 900 olyan településen épült bölcsöde, ahol nem volt korábban. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hozzáfűzte: a közös jövő kincsei a gyermekek, akik továbbírják a nemzet történetének falusi, vidéki és városi álmát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson -4,4 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, adta hírül a Hungaromet ZRT szombaton. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord -2,5 fok volt, amit a Győr-Moson-Sopron vármegyei Koroncon rögzítettek 2017-ben. Végül az időjárásról: átmenetileg nagy területen kiderül az ég, de az északi középhegység és az észak-alföld térségében réteges felhőzet képződhet az éjjel során, csapadék nem lesz. Az éjszakai hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon gyengén fagyhat. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a pápában az emberek helyesen Jézus Krisztust érzik. Interjú Erdő Péter bíborossal. Május 9-én péntek délután 14. Leó pápának a bíborosokkal együtt bemutatott első szentmiséje után a Pápai Magyar Intézetben készült a beszélgetés Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsekkel. Bíboros úr, gyorsan véget ért a konklávé, mit hogy mire hosszabbra számítottunk. Önt hogyan érintette ez a rövid befejezés?
Örültem neki, mert az mindig a egyetértésnek a jele. Másrészt azonban nem volt nagy meglepetés a számomra, mert az előző két konklávé is viszonylag rövid volt. Tehát ez a harmadik, amin részt vehettem. Azt hiszem, hogy ezek a szabályok, amik ma a pápa választásra vonatkoznak, elősegítik azt, hogy viszonylag gyorsan eredményes legyen a választás. A régi szabályok esetében esetleg több mód nyílt arra, hogy te hosszasabban lehessen alkudozni, vagy különböző szempontoknak lehessen érvényt szerezni. A mostani rend az ebből a szempontból kedvező.
Végig olvastam és emlékeztem a konklávé imádságait. Mennyiben segíthet és segíthetett az imádságos légkör az új pápa megválasztásában, az új pápa gyors megválasztásában?
Hát az imádságos légkör mindig segít. Volt nemrégiben egy film, konklávéról szóló film, és kérdeztek is valakit, hogy ez mennyire reális. Nem reális. Tehát nem a politikai alkudozás meg húzavona határozza meg a légkört. Lehet, hogy a háttérben egyeseknek ilyen gondolataik is vannak, de ott a helyszínen, ott közös imádság van, ott eskütétel van, és ott a Szent Lelket hívjuk, és érezzük azt, hogy rajtunk keresztül működni akar.
És ezt most lehetett érezni a Szent Lélek jelenlétét?
Hát nem tudom, hogy mások mit éreztek, én úgy gondolom, hogy igen, mert meg vagyok győződve arról, hogy a jelenlévőknek a nagy többsége az őszinte szívvel kereste, hogy mi a jó az egyháznak. Hiszen az eskü is, amit leteszünk előtte, ott a Sixtusi kápolnában, az erről szól. És ugye sokan közülünk most vannak először konklávén, vagy most voltak, és nagy csodálattal nézték, mielőtt az esküt letették volna, az utolsó ítéletről szóló freskót, Michelangelónak a művét az oltár fölött. Tehát ennek a fényében gondolkozunk és élünk ott a kápolnában.
Az új szentatya elfogadta a szavazó bíborosok döntését, és felvette a 14. Leó nevet. Az új pápa legelső üzenete mindig a név választása. Önnek, bíboros úr, mit jelent a Leó név választása? Gondolom, a Leó pápa közül az első, meg az utolsó a különösképpen hangsúlyos.
A Leó névről persze nem mi szavaztunk, az az ő szuverén döntése, ő ezt választotta. Miért választotta ezt? Erről részben talán beszélgetésekben is már jelzést adott, tehát 13. Leó pápa iránti tisztelet, ez volt az egyik. 13. Leó pápa a munkavilágára, az ipari forradalomra, a korábban fölmerülő nagy társadalmi problémákra híres enciklikákban válaszolt, de sok más kérdésről is adott ki enciklikát. Tehát nagyon is az adott kornak a problematikájáról reflektált a katolikus hit fényében. És úgy tűnik, hogy ez példakép Leó pápa számára is. Egyébként Nagyszent Leóra is utalni kívánt ő ezzel, hiszen Nagyszent Leó korfordulót jelent, a klasszikus ókori világnak egy betetőzése, és utána már gyakorlatilag nyugaton a középkor kezdődik. Fontos dolog az, hogy Leó pápa, 13. Leó is, de úgy látom, hogy 14. Leó pápa is az emberi munkának az értékét különösen hangsúlyozni akar. Ugye az egyház társadalmi tanításában szerepel az, hogy az emberi munka az nem csupán megélhetést szolgálja, hanem az ember méltóságához tartozik, az ember a teremtő társául szegődik, nem pusztán a bűnbeesés következtében elszenvedett büntetés. Ez nyilván ellenkezik azzal, hogyha a munkát kizsákmányolják, ha méltánytalanul kihasználják. Sajnos ma is van a világban éppen elég példa erre, mind egyéni, mind nemzetközi vonatkozásban. Másrészt ma új kihívások vannak a munka tekintetében, mert a technikai fejlődés, a robotizáció és most a mesterséges intelligencia fölveti annak a veszélyét, hogy az emberi munka nagy mértékben fölöslegessé válik. Ez borzalmas lenne, ha így volna, mert az ember nem lehet fölösleges. Az embernek célja van, az emberrel a teremtőnek célja van. Azt mondani, hogy egy ember fölösleges, hogy raka, hogy üres, ez a teremtő gyalázása. A teremtő minket nem fölöslegesen és hiába alkotott meg, hanem értelme van, értéke van a tevékenységünknek.
A névválasztás után az új pápának az első üzenete a Szent Péter Bazilika erkélyén elmondott köszöntés, illetve pár gondolat. Mit tud ön bíborosul kiolvasni ez pár szóból?
A Szent Péter Bazilika erkélyén elhangzott pár gondolatot én most már, hála Istennek, a negyedik új pápától hallom, mert második János Pál megválasztásakor ott álltam a téren. Nagy beszéd volt az, de Benedek pápának és Ferenc pápának a beköszöntőjét is hallottam. Ezekhez képest nagyon érdekes volt mindjárt a köszöntésnek a Krisztus központú jellege. Mert azt mondta, hogy békesség nektek, de a feltámadt Krisztus békéjéről beszélt, tehát nem egyszerűen amint a világ adja, nem valamiféle erőegyensúly értelmében. Aztán szólt Leó pápa, Ferenc pápának az érdemeiről, megköszönte neki a tevékenységét, de megköszönte a bíborosi testületnek is, tehát nagyon kedvesen szólt erről. Azt hiszem, hogy az a zárás is figyelemre méltó, hogy imádságra szólította fel a jelenlévőket, és az Üdvözlégy Máriát mondtuk el.
Aztán este lett és reggel a másik nap, amikor délelőtt, szombat délelőtt az összes választó bíboros szentmisére jött össze a Sixtus kápolnában, ahol az új pápa Leó pápa szentmisét mutatott be, és megtartotta pápaként az első homíliáját.
Ezt a beszédet nagy érdeklődéssel hallgattam, és most örömmel látom itt írásban is. Megjegyzem, hogy a legelején angolul is szólt, a anyanyelvén, de az olasz beszéd egy nagyon szép teológiai egészet alkot, igazi homília, tehát az evangéliumról szól. Ez eleve egy olyan jelenség, ami hát az egyház jogszabályaiban is szerepel, hogy a szent misében a szent szövegekről homíliát kell tartani. Leó pápa egyházjogászként teljes mértékben tudatában van ennek. De azt hiszem, hogy szívéből is jött a dolog, hiszen Szent Péter vallomásáról szólt az evangélium, ezt a szakaszt magyarázta, és ebben bizony az a meggyőződés fejeződött ki, hogy nem csupán egy nagy próféta volt a názáreti Jézus, nem csupán egy kiváló ember, akinek az emlékét, esetleg a tanítását értékeljük, követjük, mert ha így volna, akkor fölléphetnének újabb kiváló emberek, mondhatnának valami mást, amiről azt állítanák, hogy ez felülmúlja, amit Jézusról a hagyomány közvetít. Nem. Ő valóságos Isten és valóságos ember, Péter vallomásában benne volt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt igazolja vissza Jézus válaszolt, te pedig kőszikla vagy, és erre építem az egyházamat. Érdekes, hogy a péteri küldetésről azt mondja Leó pápa, hogy igaz, hogy Róma püspöke. Ezt mondta Ferenc pápa is a beköszöntő szavaiban egyébként 13 évvel ezelőtt, de hozzáteszi, hogy a világegyház keretében a római egyház elnököl a szeretetben. Még Antiochiai Szent Ignácra is utal, és a római egyház különleges küldetését, vagyis a primátust is ezzel a nyitott és tapintatos formulával megfogalmazza. Tehát tudatában van annak a küldetésnek és felelősségnek, ami a Szent Péter utódi mi voltából fakad.
Leó pápa jól lehet Chicagóban született is, így amerikai, de felmenői között közvetlenül van francia, olasz és spanyol eredet. Hármas európai vonulat Amerikában. Hogyan gazdagíthatja a személyiségét egy ilyen sokszínűség?
Az amerikai kontinens már csak ilyen. Ott a lakosság nagy része európai bevándorló, de ma már persze nem csak európai, hanem Afrikától a Közel-Keleten át, az ázsiai országokból is sokan érkeztek, ahogyan az Egyesült Államokban szeretik mondani, olvasztó tégei lettek. Észak és Dél-Amerika a Szent Atya személyében jelen van, de jelen van itt a római tapasztalat is, hiszen a teológia és az egyházjogi tanulmányait Rómában végezte. Jelen van egy olyan fajta nemzetközi áttekintés is, amit azt tett lehetővé a számára, hogy ő volt az ágostonos rendnek a generális elöljárója. Ez is hozzájárul az, hogy ő valamiképpen egy jó értelemben vett globális személyiség. Erre ma szükség van, ezt mutatja nem csak a megújult bíborosi testületnek az összetétele, hanem a hívek összetétele is. Elég kinézni a Szent Péter Bazilika balkonjáról a térre, és látjuk, hogy ott az egész világ.
Igen, itt éppen szóba került, hogy az új pápa Ágoston rendi szerzetes, óhatatlanul a névadó Szent Ágostonról, annak teológusra kell gondolni, mit üzenhet a mai pápa, Leó pápa, egy Szent Ágostoni teológiával?
Hát Szent Ágostonnak a teológiája az egy hatalmas értéke és alapja az egész nyugati kultúrának. Másfelől Szent Ágoston az első évezrednek a nagy teológusa. A későbbi skolasztikus megújulás és a további teológiai fejlődés szintén legitim halkatolikus egyház keretében történt. De ne felejtsük el, hogy a különböző kulturális szerkezetekben kifejezett hit az közös volt az első évezred végéig. Na most, aki ma is lényegében, zömében az első évezrednek a teológiai kategóriáival fejezi ki magát, és gondolok itt a keleti egyházakra, sőt az ortodox világra, de ha ebben legitim, akkor miért ne szólhatna az egyetemes egyház többféle nyelven, többféle gondolati vagy fogalmi kategóriarendszerben is? Tehát én azt gondolom, hogy ennek a pápaságnak esélye van arra, hogy nagy további ökumenikus lépéseket tegyen.
Ráadásul ő kánonjogász is, 1987-ben doktorátus szerzett kánonjogból a római Aquinói Szent Tamás, másképpen Angelicum pápai egyetemen, ott, ahol Szent II. János pápa 48-ban.
48-84, ennyi idő telt el közben. Az is megrendítő élmény, hogy II. János Pál pápa az idősebb volt még a szüleim nemzedékénél is egy kicsivel. A mostani Szent Atya fiatalabb, mint én vagyok. Ebből azért úgy belegondolni, az is egy kicsit érdekes, de azt hiszem, hogy öröm, reménység van arra, hogy hosszú ideig tudja kormányozni az egyházat. Doktori értekezésére nézve. Témavezetője az a José Castaño professzor volt, aki engem is tanított szentségi jogra és más tantárgyakra is a Lateránon. Angelicumnak meg ő lett a rektora aztán. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenben a képzésünkben is hasonló utakat jártunk be. Mi ismerjük egymást, de nem a tanulmányi időkből, hanem későbbről.
Mit jelenthet számára a kánonjogi végzettség és a kánonjogi tapasztalat a péteri szolgálatában?
Biztosan nagyon sokat, mert az egyháznak a tanúságtétele az nem csak a tanításon, nem csak a szóbeli hirdetésen múlik, És nem is csak azon múlik, hogy egyes tagjai vagy akár szervezetei, fontos, nagyon fontos, milyen karitatív tevékenységet végeznek, hanem azon is múlik, hogy mint közösség, hogy lép fel a világ előtt. Ugye Jézus azért imádkozik, hogy mindnyájan egyek legyenek. Ez az egység, ez nem csak láthatatlan, hanem látható egység. Vagyis mint intézmény, mint szervezet is egységet kell alkosson. Nem monolitikus, nem a különbségek tisztelete nélküli, de mégis látható egység. Na ezt biztosítja az, amit jognak nevezünk.
Leó pápa Amerikából jön, ahol tudomásom szerint született utóbbi pár évtizedekben. A relativizmus, nincs igazság, de vannak, akik megmondják. Mit tud egy pápai tanítást tenni ennek érdekében?
Hát először is a objektív igazságnak a léte, a lehetősége, az egy nagy filozófiai kérdés, de hát mi ezt valljuk. Mi azt valljuk, hogy Isten megajándékozta az embert a világ megismerésének egy olyan képességével, amely számunkra elégséges. Természetesen nem mi vagyunk a teremtők, nem ismerhetjük meg soha tökéletesen a világot. Tökéletesen csak a teremtő ismeri. De a számunkra elégséges mértékben megismerhetjük, sőt, képességünk van arra, hogy egyre jobban megismerjük, hogy fejlődjünk a tudományban, fejlődjünk a technikában, és így a saját megélhetésünket is megteremtsük ezen a földön. Természetesen ehhez is nagyfokú szolidaritásra van szükség. Ebben az, hogy az igazságot megismerhetetlennek ábrázoljuk, vagy relatív alapra helyezzük, ez nem a helyes megoldás. Ettől nem oldjuk meg a közös problémáinkat. Mert ez azt jelenteni, hogy minden vélekedés egyenértékű. Márpedig van olyan vélekedés, ami embertelen, ami életellenes, ami a más ember méltóságát sérti. Azt nem tekinthetem ugyanolyan értékű. Magyarán szóval az objektív valósághoz való viszony az nem csak a kereszténységnek, hanem az egész kultúránknak egy alapvető értéke. Hozzáteszem azonban, hogy egyre kevésbé vitatkozunk mi, vagy érvelünk mi filozófiai síkon. Már csak azért sem, mert ha partnerünk nem hisz abba, hogy van igazság, akkor én az igazságot hogy bizonyítom neki? Azt fogja mondani, ez is csak egy vélemény. Ellenben tanúságot tenni Jézus Krisztusról, az egy különleges erejű beszéd, nem csak beszéd, mert ott a tettek is beszélnek. Tehát amikor Terézanya temetése volt, én néztem a tévébe, ott milliók mentek Indiában az utcán, és kísérték a halottat. És annak a nagy része egyáltalán nem volt keresztény. Tehát Terézanya egy olyan nyelven hirdette az evangélium igazságát, amit mindenki megért. Azt hiszem, hogy nekünk ő is példakép lehet.
Az új pápánk kánonjogász, teológus, misszionárius, és ahogyan láttuk a bemutatkozásokor, egy nagyszívű ember. Mindenkit megragadott, nagyon sok kommentet kaptam a rádióban, a Facebookon keresztül. Ahogy ránéztem, megszerettem, mert láttam a szívét. Lehetett látni az érzelmeit, amitől megindult lett. Bíboros úr, hogyan látta ott közelében?
Amikor hivatalosan közlik, hogy ráesett a választás, hát ott a teremben is választó volt, tehát látta is, ahogy fejlődnek a dolgok, de hát nyilván az azért megrendíti az embert. Azért ő férfiasan állta a sarac. Valaki a ráesett választást többféleképpen fogadhatja el. Ő elfogadta. Mások is elfogadták, ő is elfogadta a maga módján.
Akkor az erkélyen bejelentették, akkor neki meg kellett küzdeni azért a férfias határozottsággal, mert átélte a tömeg a sok-sok embernek a szeretetét, és ez nagyon megérintette a szívét.
Azt ő is világosan érti és tudja, hogy a pápában nem csak egy kiváló, egy tudós, vagy egy jószívű ember tisztelnek, hanem benne az emberek helyesen Jézus Krisztust érzik. Az a fehér ruhás ember, az nekik Jézus Krisztust juttatja az eszükbe. Na most ez borzasztó felelősség is, mert úgy kell beszélni, és úgy kell cselekedni utána, hogy ez ehhez legyen méltó. De az biztos, hogy a szeretet az jelzi, és nem is csak a katolikusok részéről, hogy a világnak Krisztusra van szüksége. És ránk szüksége van a világnak, ha és mert Krisztushoz tartozunk. Na most ezt a pápa személyesen fokozottan érzi, hatalmas teherként és lehetőségként.
Jó utat hazafelé, jó pihenést, és akkor Csivedjámo. Találkozunk ismét Rómában. Köszönöm a beszélgetést, bíboros úr.
Nagyon köszönöm, Csivedjámo.
Az Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Isten is fiatal, már ő teremtett mindent. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég. Szólít, meghív, hogy a szíveddel is láss. Ami fiatal, az Istennel is összekapcsol. Nézd és lásd, ő nem őszakálú öreg aggastyán. Ránk vár egy szó, mit neked sok meg lelked, arra hív, hogy kimond az igen. Eljön ő, akár egy falatnyi kenyérben, minden nap vár rád, hogy vele építsd Isten országát. Isten is fiatal, bár ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő hirdeti a föld és az ég. Isten is fiatal, bár ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő hirdeti a föld és az ég. Isten fiatal,
Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő
Yeah. nem lenne többé szomorúság. Nem volna háború, s együtt zengenék a kéked alát. De nézzétek, mindenütt ott a szenvedés, a fáradt szívekben kívül talán. Tüzet kell gyújtani, a jövőt, a reményt visszaadni, az egész föld szeretetre vár. Induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell. Élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesztek, induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell. Élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesznek, egyszer felismer majd a világ, és nem lesz többé szomorúság. Véget érnek a háborúk, és a szíveket béke járja át. Nézzétek, épül már a mennyország, lássátok a sok apró csodát. A bűn és a rossz felett győz majd a szeretet, a jó hír adjátok tovább. Induljatok, lángoljatok,
tanúim lesznek, induljatok, induljatok, lángoljatok. Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Ez a mostani hétvégi levél nem szólhat másról, mint Leó pápáról. Különös, hogy éppen a papi és szerzetesi hivatások vasárnapján mondjuk be ünnepélyes formában először minden katolikus templomban és szentmisén a Leó pápa nevet. A Leó egyébként oroszlánt jelent, és bízzunk benne, hogy így is fog harcolni az egyházért, a hívekért értünk. Még csak néhány nap választ el bennünket a naptól, amikor megválasztották Leó pápát, de már is elég nehéz olyan dolgot mondani, vagy olyan dologról szólni vele kapcsolatban, amit ne tudna mindenki. Hiszen a sajtó minden pillanatát és minden rezdülését figyeli a pápának. Azon nyomban, ahogy kiderült a személye, már tudtuk a származását, a családi helyzetét, a felmenőit, tudtuk, hogy mit szeret enni, hogy milyen iskolai végzettsége van, milyen nyelveket beszél, és tudtuk, hogy közel áll elődjéhez, Ferenc pápához. Ez a közelség azoknak garanciát jelent, akik szeretnék, ha folytatódna az a vonal, amit Ferenc pápa vitt, vagy elindított legalábbis. Ugyanakkor garancia azoknak is, akik egy picit gyors üteműnek találták Ferenc pápa tempóját, és így most arra gondolnak, hogy Leó lesz az, aki tartva az irányt, miközben lassít a tempón. Az amerikai kontinensen élők régóta szerettek volna már egy olyan pápát, aki színtiszta amerikai. Azt is tudjuk azonban, hogy nem kontinensek választanak, hanem bíborosok, és azt is tudjuk, hogy színtiszta amerikai nincsen, hiszen Amerika Kolumbusztól kezdve sokféle náció nagy közössége lesz. Az, hogy Leó pápa matematikus diplomával rendelkezik, egyfajta biztosíték arra, hogy számol azzal, amit mond, amit tesz, azzal is, amire szüksége van az egyháznak. Hogy misszionárius Peruban, azt is jelzi, hogy fontos számára a keresztény hit eljuttatása más tájakra is, beleértve a digitális tájak világát. Az, hogy Leó pápa Ágoston rendi szerzetes, azt jelzi számomra, hogy nem csak elméleti szinten, hanem saját élete valóságában is közösségi ember, hogy megéli a közösséget az egyházban. Az, hogy naponta telefonon beszélt eddig a három fiú testvér egymással, azt jelzi nekem, hogy a családi kötelék erős kapocs, és a papi, szerzetesi, majd a misszionáriusi és püspöki hivatása nem vitte távol attól a valóságtól, ami az ő saját gyökere. Az, hogy 2023-ban Ferenc pápa a püspöki dikasztérium vezetőjévé nevezte ki, annak pedig olyan üzenete van számomra, hogy a világ összes püspökének vezetőjeként ismeri és érti mindazt, ami a püspök társainak szerte az egész világon küldetése és feladata. Az, hogy Ferenc pápát elkísérte Magyarországra, azt is jelenti számomra, hogy szerzett némi benyomást és tapasztalatot a magyar életről, a magyar nép természetéről, és hogy benne is megtörtént az a fordulat, reményeim szerint, ami Ferenc pápában a magyar néppel kapcsolatban végbe ment. Közel kerülve megszerette azt az utat, és a két látogatásával elismerte kereszténységünk ezeréves módját és a betöltött szerepét Európa népei között. Végezetül Monostori László atya, aki az egyik TV csatornán kommentálta a pápa választást, mielőtt befejezte az utolsó mondatában, teljesen spontánul a következőt mondta. Most már meg kell szoknunk, hogy fiatal pápánk van. A mi régiónkban az, hogy valaki 69 éves, ha nem is nevezzük és minősítjük idősnek, fiatalnak semmiképpen nem mondjuk. Elismerjük és elfogadjuk tapasztalatát, nem nevezzük fiatalnak, kivéve, ha ő a pápa.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Műsorunkban Bükszentkeresztre látogatunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Zopf Éva Klára nővérrel beszélgetünk. Az óra második felében ökumené testvéregyházaink fél órája szól. Hajnali egy óra után híreket hallanak. Majd a Cseperedő című műsorunk szól. Ebben a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélgetünk. Majd női magazinunk a Sziluett szól. Ebben Vígor Solya ékszerkészítő hivatásáról és az egyedi ékszerekről mesél. Hajnali két óra után híreket hallanak. A papi hivatás elfogadásáról Szabó József Miskolc diósgyőri plébánost, az Egriesegi Papnevelő Intézet korábbi spirituálisát hallják, Mit tegyek című műsorunkban. Majd portréműsorunk a Közelkép szól, amelyben Bán János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral beszélgetünk. Hajnali három óra után, a híreket követően Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban a Sajó Szentpéteri szeplőtelen fogantatás templom harangjairól és a templom felépítéséről hallanak Farkas Erzsébet riportjában. Majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Négy órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a műsorok szerkesztésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Búcsúzik a mai nap hírszerkesztő bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tudjátok meg, hogy csak ő az Isten. Övéi vagyunk, kezének alkotása. Mi vagyunk az Isten népe, jó pásztorunk táplál minket. Az Úr nekünk édes Istenünk. Olvasom a 99. Zsoltárban. Az ember teste, míg él, hajlékony és puha. Mikor meghal, kemény lesz és merev. Így a természetben is fű, fa, virág, amíg él, hajlékony és nedvdús, de amikor elhal, száraz lesz és merev. Ebből is láthatjuk, hogy a merevség, a keménység a halál kísérői. A hajlékonyság és a puhaság pedig az életé. A legkeményebb fát leghamarabb töri derékból szél. Ahol merevség van, ott közel van a halál. Ahol élet van, ott formálhatóságnak, alkalmazkodó készségnek is kell lennie. Ez áll a lelki életünkre is. Az enfejű megáltalkodottság, a rideg megmerevedés holttá tesz. Aki igazán él, az minden nap fejlődik, alakul és jobbá lesz. Az igazi élet nem más, mint a lélek légzése Isten jelenlétében, s a szív figyelme az örökké valóság hangjaira. Születés és növekedés az Isten szavából, szilárd bizalom az életünk fölé magasodó jóságos gondviselésben, szegénység, mely Isten gazdagságából merít, elfogadás és továbbadás, hogy mások is gazdagodjanak, tevékenység, mely ugyanakkor mélységes nyugalom is, és nyugalom, melyből szüntelen csorog a termékeny tevékenység. Az élet sohasem lehet megállás, megdermedés. Uram, rájöttem, hogy a te kereszted az a könyv, melyből az isteni bölcsesség legszebb tanait meríthetem. Add, hogy szeretettel és igaz odaadással forgassam végtelen szereteted saját vérével írt könyvét. Meg kell tanulnom, hogy a nagy történéseket, az egész emberi tudományt, előrehaladásunkat is e nagy könyv elvei szerint tudjam megítélni. Ez a könyv vezet el a feltámadáshoz is, ahol vég nélkül ünnepeljük a te feltámadásod dicsőségét.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki,